Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És jön a Megbeszéljük Batka Zoltánnal a Népszavától. Szia Zoli! Herskovics Eszterrel a Klubrádiótól. Szia!
Szia Sándor!
És Bolgár György természetesen. Ha nem bánjátok, akkor kezdjük azzal, hogy meghívták, vagy nem hívták meg Orbánt Trump beiktatására. Itt a zavart ugye, hát sok minden okozta, a legutóbb az, hogy a Politikónakban megjelent egy cikk arról, hogy igenis szerepelt a meghívottak között, de korábban már a magyar kormány kommunikációs csapata közölte, hogy nem, és hogy nem is kellett volna, mert hivatalosan senkit nem hívtak meg külföldről, ami hát aztán kiderült, hogy nem így van. Na jó, szóval van itt egy kis gubanc, tessék.
Amúgy érdekes történt, hogy nem fért bele abba a körbe, akiket egyébként meghívtak, de azért az egy szép-szép társaság amúgy is, de hát nyilván itt van valami gubanc, ahogy te mondtad, tehát azért ez egy elég érdekes dolog, hogy Kovács Zoltán elég egyértelműen fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy nem kellett meghívnia, és egyáltalán minden más ezzel szemben kacsa írta, és akkor másnap valóban a Politikó azt írta, hogy de hát meg lett hívva, csak más dolga van, meg az uniós elnökség, meg konferencián vesz részt, de ez biztos, hogy nagyon furcsa hangzik, és az is egészen biztos, amit a Pressman mondott, hogy ők most nagyon arra építenek, hogy majd jön Trump, és akkor majd itt a személyes barátság, meg a két szép szemért, majd nagyon fogja őt szeretni Amerika új elnöke, Orbán Viktort és az egész rendszerét, de hát alapvetően hát azért itt van ez az orosz barátság, vannak ezek a Rogán Antal féle problémák, Zolit nagyon mutogatja, hogy kínai kapcsolatok. Szóval, hogy vannak azért problémák itt, amik azért Trumpnak sem feltétlen tetszenek.
Mondjuk a Politika cikkéről egyedül a 444.hu számolt be, a többi híroda nem vette át.
Hát ez az ő bajuk, a Politikóban megjelent, de nem biztos, hogy nekik van pontos információjuk erről. Hát ők se kapták meg nyilván a leíratot, hogy itt van a tessék Trump elnök meghívási listája, valakitől hallották, leírták, vagy így van, vagy nem így van. Ugyanezt tudom mondani a magyar kormány szóvivőre is, vagy így van, vagy nem így van.
Vagy nem így van.
De mind a két eset kellemetlennek látszik. Ha valamiért Trump nem hívta meg Orbán Viktort, nem kötelező, nem is szokás, de állítólag, és ez majd hétfőn kiderül, meghívta az olasz miniszterelnököt, és meghívott más állam vagy kormányfőket is.
És Európában. Olyanokat, akik nem kormányfők Európában.
És olyanokat meg végképp, akik Orbán családjához, pártcsaládjához tartoznak. Tehát oda abszolút beleillett volna, akár a Wilders, akár az Erik Zemmour, bár ő nem abban a patrióták csoportban van, mert ő löppenne rosszban van, de ha tetszik, még szélsőségesebb nála, úgyhogy tökéletesen illene ebbe a társaságba. Szóval miért hagyta ki Orbán Viktort? Ha meghívta, akkor viszont milyen alapon, miért utasítaná vissza a magyar miniszterelnök? Annak valami oka kell, nem olyan oka, hogy hát tartunk mi itt egy konferenciát Budapesten, nekem ott elő kell adnom, érted, ugye Donald, kedves Donald, az aranykort kezdjük majd csak másnap, ne hétfőn, én nem leszek ott. Nem, ez úgy, ahogy van, nem igaz. De hogy miért nem igaz, és mi van mögötte, a gubanc lehet, hogy egy jó szó, de valami bűzlik, azt mondanám. Nem Dániáról van szó, Grönlandról, hanem de Washingtonban és Budapesten valami bűzlik.
Zoli?
Csatlakozom. Tehát, hogy ha meghívták, és nem ment el, az azért nagyon-nagyon különös. Ha meg nem hívták meg, és ezt az úri köret meghívták, akkor az meg azért nagyon különös. Tehát mindenképpen valami nem stimmel ebbe a szerelembe. És akkor mondtad, Gyuri, hogy hát miért nem mehetett? Hát azért lenne most már pár tippünk. Ugye van egy szó erre, nekem is egy jó szó, repéd a Rogán, ami így eszembe jut hirtelen, nyilván mi történt. Kettő, nem tudom, az kevésbé dicsekedett fel a kormány sajtó, bár ugye mai nap, nem tudom, figyeltétek, a miniszterelnök úr, aki frissen hazatért Indiába, Isten hozta, ugye arról beszélt, hogy a Soroség teljes kitakarítása Európából. Donald Trump most jelentette be a új pénzügyminiszterét, Mr. Besson, aki bizonyos George Sorosnak volt az üzlettársa évtizedeken keresztül, és a Soros fannak a partnere. ő lesz az amerikai nagypolitika egyik fő meghatározója, tehát az már eleve egy ilyen, hát nagyon komoly mélyütésnek tűnik azért az Orbán világnak, hogy finom legyek. Ugye a másik,
és
hogy
ő alá tartozik az az ügyosztály, amelyik a listára, a szankciós listára vette föl Rogánt.
Pontosan. És azért még egy dolgot hagyja ezzel meg, és elnézést, hogyha tévednék, de nem hiszem. Nem nagyon láttam én se az X-en, se sehol, hogy bárki a maga táborból olyan nagyon csapkodott volna, hogy jaj, hát ez a szegény Rogán Antalla, hogy lehetett ilyen rondaságot csinálni. Azért ne feledjük el, itt nem egy ilyen, úgymond ilyen szegény kis közép-kelet-európai emberkiről van szó, hanem a magyar titkosszolgálatot felügyelő miniszterről. Tehát, hogy olyan gyanúsan nagy a csend erről, tehát, hogy az, hogy valamiért nem megy el, annak nagyon-nagyon komoly oka volt, ez egy nagyon komoly üzenet, vagy Washingtonnak komoly üzenete, vagy Viktornak a komoly üzenete Washington felé, de hogy ez nem egy szép barátság kezdete eddig, na, azt borítékolhatjuk.
Egy kis flastrom a fájó sebben, hogy viszont a köztelevízióban meghívták ma is a miniszterelnököt, ahol azt mondta, hogy Rogán Antal meg ugye szóba került.
Kossuth Rádió, erre gondolsz.
Kossuth Rádió.
De videón is mindig lehet látni.
Igen. Bocsánat, akkor
ha szeretnél látni őt, megnézheted videón.
Értem, jó. Hát akkor így köszönöm szépen a helyretételt. Tehát azt mondta, hogy Rogán Antal jól végzi a munkáját, a szankció is ezt bizonyítja. Valamint a másik állítása az volt, hogy 2020-ban csalásra vették el a demokraták Trump győzelmét, vagyis gyakorlatilag fölmondta azt, amit Trump eddig mondott, de mondjuk Trump legközelebbi emberei sem mondanak már igazából ilyet. Tessék.
Hát ő mindig szeretett túl teljesíteni. Igen, de tényleg arról van szó, hogy erről már így nem beszélnek Amerikában, meg ez már nem is annyira aktuális, hiszen most fogják beiktatni Donald Trumpot, most már erre úgymond nincs szükség, de ő szeretett mindig is túl teljesíteni, és ez a Rogán Antal féle, hogy az bizonyítja, hogy ő mennyire szuverén, egy igazi szabadságharcos, most nem ezt a szót használta, de nagyjából ez volt a lényege, és hát tulajdonképpen ez a szankció csak az bizonyítja, hogy ő aztán itt az igazi Jani. Szóval ez is stimmel, tehát egy rímmel azokra, amiket eddig előadott, tehát ez a szokásos retorika, hogy mi vagyunk a szabadságharcosok, és amikor azt mondják, hogy korruptak vagyunk, akkor tulajdonképpen csak nem tetszik nekik, hogy mi ennyire önállóan gondolkodunk, és ennyire szuverén nemzet vagyunk, és de hát, hogy ez tulajdonképpen ennek a sornak a folytatása, az más kérdés, hogy ez nagyon jól bevált a híveinél, amíg mondjuk nem volt Magyar Péter, nem volt igazi konkurencia, azt nem tudom, nyilván a kemény maga az továbbra is azt fogja mondani, hogy igen, már bocsánat a kifejezésért, de Rogán a fasz a gyerek, és mi vagyunk itt a Európának az urai, és mindenki olyan politikát folytasson, mint mi, mert ez az igazi, de hogy hányan lesznek, akik egy idő után, akik már eddig lehet, hogy nem voltak annyira szoros kötődésben a Fidesszel, és most ettől azt mondják, hogy jó, azért ez már sok, hogy szankciós listára teszik Rogán Antalt, és mi meg azt mondjuk, hogy ettől lesz ő az igazi politikus, és most csak egyre erősebb pozícióban van. Hát ez már nem tudom, lehet, hogy ez most egy kockázatosabb dolog ezzel játszani.
Nem tudom, mert valahogy, mint a Fidesz szavazók inkább azt mondanák már, mint a Köménynek, hogy nem, ennyi nem elég, ha emlékszünk még a korábbi nótára, tehát hogy semmi nem elég igazából. Na jó, ez csak egy...
De hát abban erre is játszik rá, igen. Tehát amikor már azt hiszük mi a mi gondolkodásunkkal, hogy nincs lejjebb, akkor mindig kiderül, hogy de hát van még ott sokkal lejjebb is.
Gyuri?
Miről szeretnél hallani? Hogy Orbán Viktor...
Jó Isten, Orbán Viktor kérményeknek akarsz megfelelni?
Igen, szeretem, hogy Orbán Viktor meghosszabbította Rogán Antalt Bicskéig. Nem, erről volt szó, hogy hát ez az igazolás valóban, és azt a funkcióját emelte ki Rogánnak, aminek a korrupcióhoz talán a legkevesebb köze van, és a korrupció miatt van rátéve erre a szankciós listára, hogy ő felügyeli a nemzetbiztonsági szolgálatokat. Hát miután egy ilyen fontos feladat van rábízva, és ezért vették elő Rogánt és tették rá erre a listára, ez a bizonyítéka annak, hogy kiválóan védi Magyarország szuverenitását, ezért remekül dolgozik, úgyhogy soha még ilyen erős érv nem szólt amellett, hogy Rogán Antal továbbra is a kormányban és a politikában maradjon. Erre gondoltam, hogy hát ez a meghosszabbítjuk Bicskéig Rogán Antal. De nyilván Orbán attitűdje mindig ilyen, hogyha valamiben, valamilyen ügyben vagy valakit támadnak, akkor csak azért is kiállok mellette, még ha esetleg közben meggondolom is, hogy jó-e Rogán ott azon a helyen, de talán fél év múlva már nem lesz olyan jól azon a helyen. Szerintem egyébként a választásokig mindenképp kihúzza, mert szüksége van rá. Nem olyan könnyen behelyettesíthető ez az ember, nagyon sok mindenhez ért, nagyon jól hangolja össze a titkos szolgálatoktól kezdve a propagandának a kihelyezéséig, és hát a különböző nagy koncesziós ügyeket, úgynevezett korrupciós ügyeket, kevés olyan ember van, talán Lázár lehetne még, akivel egyébként leginkább faséban voltak mindig Rogánnal, az, aki ezt képes összehangolni, de hát végül is Lázárt először teljesen, most félig meddig menesztette, Rogán megtartotta, így is marad ez a választásokig. Szóval a lényeg az, hogy Rogán ennek ellenére marad, de hogy mi van még e mögött, és mi jár ezzel a szankciós listával, és mit tudnak még Orbánék, mert valamit biztos tudnak többet, mint amennyit mi, hogy pontosan mi is indokolta, és kit fenyeget még, milyen veszély. No, ez az, ami számunkra egyelőre nem világos. A következő néhány hónapban Trump és Orbán viszonyából ki fog derülni, hogy mennyire súlyos ez.
Ez most akkor a második dolog, amit nem tudunk, vagy ez tulajdonképpen azonos az
ugyanaz
elsővel.
A dolog, amit igen. Nem tudunk. Igen. És nem csak ez a két dolog van, amit nem tudunk.
Ja, igen.
Azért tájékoztatjuk a hallgatókat, mert rengeteg dolog van,
amit nem tudunk. Most nem
fősoroljuk, igen, hogy mit nem tudunk.
Doli?
Hát én nagyon szeretnék Orbán Viktornak dolgozni most már. Kezdjük erős, hogy tudnék, a helyzet az, hogy engem még az életben nem dicsértek meg azért, amikor egy ügyben nem tudtam semmit. Általában nem dicsértek meg ilyenkor főnökeim, épp az ellenkező történt. Mert a Rogán Antont hülyére feldicsérik azért, mert a titkos szolgálatot vezető miniszterként lila gőzen is látható, hogy őt miért tették szankciós listára. Nem is tudta előre, tehát láthatóan teljesen váratlan, hogy a kormányzatot, a Magyar Hírszerzést is így fogadják ezt a dolgot, nem készültek fel rá, és mit csinálnak, ugye a napokban tették közzé, lehet, hogy ők otthon azt nagyon jól tudják, nem vagyok benne biztos, napokban tették közzé, hogy a CIA-tól kértek tájékoztatást, ami egyébként jegyzem meg olyan, mint hogy a NASA-tól, vagy a mitten az élelmezésügyi hivataltól kérnének tájékoztatást. CIA-nak semmi köze nem volt ez a történet, ez a Treasury, az amerikai pénzügyminisztérium hozta ezt a listát. Tehát ezzel már ez a hírrel nyilvánvalóvá tették, hogy lövésük sincs, vagy legalábbis úgy csinálják, mintha lövésük se lenne erről a dologról. És ugye jó megkérdezted, hogy hát miért került hogy a Tónink erre a listára, amit láthatóan nem tud, még egyszer mondom, titkos szolgáltat felügyelő miniszterként. Hát nagyon alkalom mondom, hogy a 14-es kitiltások, azok azért ma már lehet ezt tudni, hogy ezek nagyon konkrét ügybe történnek. Tehát ezek az amcsik azért annyira nem érdekli őket az európai demokrácia. Nem dobol, tehát vígan együttműködnek Pakisztán, a Szaúd-Arábiával, mindenféle elég érdekes országgal. Ne higgyük azt, hogy a magyar demokrácián így remegnek. 14-ben nagyon konkrét amerikai cégeket érintő probléma miatt léptek ilyen nagyon durván. Jegyzem meg, Vida Judikóról semmi hír, hogy azóta is levették volna, meg a többi hivatalnokot erről a listáról. Na most ebben az esetben élnék azért a gyanúpára, hogy most is ez történt, hogy valamilyen konkrét ügyről van szó, valamilyen konkrét gazdasági érdekkört, meg hát sikerült rátaposni a Tóninknak a vakancsal a lábára, legalábbis nagyon arra utal minden, logikailag is, hogy Bidenik 4 éven át valamit nem lépnek meg, és aztán egyszer csak bum ez a... És mellesleg egy olyan ember hozza meg a döntést, hogy ez a... Elnézést, elfejtettem a nevét. A OFAC vezetője, aki egy kőkemény trumpista. Miért is csinálnak ilyet? Nem annyira a politika, nekem erős a gyanú, hogy ebben nagyon konkrét gazdasági ok van.
Hát de a vagyonok zárolása, meg most oké, hogy az része a szankciónak, de szerintem az is erre utal. Hogy...
Utalhat. Egy a Magnitsky listára, ha valaki rákerül, akkor például a vagyonzárolás része. Most mondjuk a Ramzan Kadirov, hasamra ütöttem, hogy a Marian Kocsner, szlovákiai, akik fel van ezen a listán, ők nem követtek el, tehát mondjuk a gazdasági érdekeket sértő lépéseket. Az egész mást követtek el, például a tömeggyilkosság.
Hát igen, vannak még találgatások, az Átlátszó is készített egy anyagot arról, hogy Rogán milyen cégeket felügyel, illetve milyen a piacon működő cégekkel kerülhet többek között azzal is, ahonnan ugye fölveszi a pénzét valamilyen találmányért. És Bot Péter Ákos is egy interjújában felsorolta azokat az állami intézményeket, amelyeket felügyelt, tehát a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, a Digitális Kormányzati Ügynökséget, a Turizmus Ügynökséget, csak azért ezeket, mert ezek óriási pénzeket visznek, és ezeknek a vagy majd a pénzeknek a mozgásáról.
Lehet, hogy ennek a digitális kormányzati ügynökségnek valami köze volt ahhoz, hogy itt a digitális átállásnál, ugye a kormányablakba való bejutásnál kiderült, hogy az egyik szoftver, aminek alapján beléphetsz, az valamilyen módon oroszok keze nyomát viseli magán.
Azóta már közölték, hogy az orosz szoftver semmit nem tud ellopni tőlük. Nem is szokott ilyet.
És nem is lopnak.
Soha nem is tenne ilyet.
És nem is tud magyarul.
Amerikai azért ezek annyira kémban zavarta nagyon, de más esetben ugye elengedték itt az ilyen demokrácia problémát. Valami nagyon konkrét gazdasági ügyet kezdenek keresni. De ez az én tippem.
Igen.
Hát azért ugye ott elég hosszú a sor a helikopterezéstől, tényleg ezek a digitális átállások, ügynökségek, szóval hogy azért nagyon-nagyon hosszú a sor, de nem kell annyira nagyon keresgélni, hogyha korrupciós.
Vagy mondjuk, hogy a kormányzati kommunikáció, ami gyakorlatilag most már egyetlen üzletember céghálózata visz, és ott nagyon sok-sok milliárd forog.
De miért nem hiszitek el Orbán Viktornak a magyarázatát? Hát ez szintiszta politikai bosszú. A demokraták ilyenek, mert ők meg akarják változtatni a világot. És jobbá akarják tenni, ami egy rossz dolog, jobbá tenni a világot. Főleg, hogyha el akarják venni tőlünk ezt a földet, ahol mi 1100 éve itt vagyunk. És ide küldték ezt a verőembert, vagy pressman, nyomásgyakorló, présember, igen.
Jézus.
Hogy elmondják, hogy be kell fogadni a migránsokat, és ez a föld már nem a tiétek,
sajnálom,
mondta Pressman, Gyuri, Orbán szerint.
De ezt nem tud olyan hitelesen előadni. Nem tudjuk.
Nekem így emelkedett a szép alatt, olyan szépen mondta, hogy elkezdte emelkedni, néztem.
Én nekem
miért
azért...
Miért nem hiszük el? Na miért?
Tényleg nem tudom, miért nem hiszük el.
Orbán azt is mondta egyébként a ma reggeliben, a ma reggeli igazmondásban, hogy a magyar gazdaság januárban, ugye most januárban, jól tudom, januárban repülőrajtot vett.
Így van. Múlt
időben. Már vett is, igen.
Múlt időben mondta, így van.
Ilyen a magyar repülő rajtod. Elbukunk 400 milliárdot, akkor utána mi volt még? Összeomlott a forint, akkor mi még a magyar repülő rajt? Ja igen, recessziós a német gazdaság, mint egyébként rohadt múlt függünk. Kereskedelmi forgalom is elég gyenge volt.
Visszaesett az ipari termelés.
Köszönöm szépen, ipari
emelkedett
termelés.
Emelkedett a munkanélküliség. Nőtt az infláció.
Nőtt az infláció.
Miről beszélünk?
Ilyen a magyar repülőrajt.
Hát mi itt szoktunk repülőrajtot tenni, ez ilyen unortodox módja.
Így belefúrodunk a betonba, és akkor onnan fölfelé ívelünk.
Na, Istenem, ez a negatív hozzáállás mindig. Mert még azt is mondta, hogy fantasztikus évünk lesz, de szerintem már tavaly is mondta.
Ezt mondta, igen, ezt többször mondta már, és hát a 24-nél nem jött be, hát, 25-nél sem úgy látszik, hogy...
Egy dologgal toldotta most meg ezt, mert ezeket többször is elmondta. Mondjuk ez a múlt idő, hogy már milyen rajtot vettünk, miközben ő se tudhatja a januárt, hiszen csak a decemberi adatok állnak rendelkezésre, de ezt nem tudhatja. De még az is lehet február közepén kiderül, hogy valamiben kicsit javultunk. De egy dologban tett hozzá ahhoz, amit eddig mondott, mégpedig az, hogy aranykorszak kezdődik Trump hivatalba lépésével, és ez olyan aranykorszak lesz, amit a magyar családok is a pénztárcájukon is érezni fognak. Na most azért akármennyire jó kapcsolat lesz Trump és Orbán között, attól miért is fog nekünk jobban menni? Tessék mondani, lehet, hogy Trump ide száll fölénk egy helikopterrel, és kidob rengeteg $100-ost.
Hát ha csak úgy nem. De hát valójában az a helyzet, hogy sokkal nagyobb az aggály, hogy rosszabb lesz, mert hogy ezek az amerikai védővámok, amikről már elég régóta beszélnek, ezek konkrétan veszélyeztetnek.
De mi van, hogyha igazából ő ezt nem ezzel köti össze, csak ezt mondja, hanem ez a jobban járnak majd a magyar családok, az azt jelenti, hogy amivel egyszer már megpróbálkozott sikeresen a magyar választó pénzbe fullasztásával, azt megint megkísérli, megcsinálni, hát persze hitelből, mert annyi pénze már nincs a választás előtt. Tehát valamiképpen azt akarja, hogy a választás előtt járjanak jól a magyar családok.
Szóval arra gondolsz, hogy Trump majd ad 5 milliárd, 10 milliárd dollár
hitelt.
Amerikában nem így megy. Ha Kínában Xi Jinping leszól az egyik bankjának, az állami banknak, vagy államhoz közel álló banknak, hogy Viktornak adjatok, hát nem kedvezményes, de bármilyen hitelt, aztán majd fizeti a kamatát, akkor ez így lesz. de ha Trump odaszól az amerikai bankoknak, hogy figyeljetek, ez a Viktor egy remek ember, hát fantasztikus. Amerikát éppen urbanizálom, ha nem látnátok, úgyhogy adjatok neki hitelt, az nem így fog menni. És különben is azt a hitelt is vissza kellene fizetni, úgyhogy hol az az aranykor, és abból a hitelből mit fog adni a magyar családoknak 2025-ben? Ez egyszerűen nem, tényleg úgy érezte az ember, hogy itt a mesedé nem mesereggelt hallgatja, csak gyerekek nem, iskolában vannak.
Nem biztos, én egy neves magyar közgazdásszal beszélgettem, és azt mondta, hogy higgyem el, hogy annyi pénzt mindig össze tud szedni a kormány, hogy a választások előtt megszórja a családokat, ez hitelből természetesen. Tehát eddig sem
de
volt
nem probléma. Amerikai hitelből, csak ezt akartam
mondani. De én nem mondtam, hogy amerikai. Ő sem mondta, hogy amerikai
hitelből. De azt mondta, magyar-amerikai. De
azért kezdtem úgy a mondatot, hogy összekötött két dolgot, amiközben igazából.
Jó, hát hogyha ilyen a repülő rajta, akkor én az aranyévet is, akkor most kezdek el sóletet ott raktározni oda-haza, hogyha én mindenkinek tudom javasolni, mert nem tudom én kinek mi az ízlése.
Nagyon súlyos csúszhatásokat operáltok ti. Nem azt nem. mondta, hogy januárban a magyar családok vesznek nem. repülőrajtot, hanem a magyar gazdaság. A magyar gazdaság repülőrajtot vesz januárban, már és mondjuk októberben azt veszi észre egy család, hogy emelkedik a levegőbe.
Jó, szóval Sándor, én maradnék a sólet felvásárlásnál most sürgősen. Akkor
az a biztos, hogy
feladom.
Vagy Szardinia konzerv ízléstől függően. De egyébként, ha, bocsánat, csak a hozzászólni annyit, hogy azért a 2022-es választás előtt összességében 2 és 3 ezer milliárd között szóltak ki. Na most azért tudós barátaim azt magyarázzák, hogy a költségvetés, persze költségvetés mindig van lóvé, de azért mondjuk 2000 milliárdnyi kínai hitelt felvenni, az azért ez egy combosabb vállalkozás lenne. Az egyik meg lehet csinálni, de egyáltalán nem biztos, hogy az olyan jó. Kettő, nem látszik, az inflációt le tudják törni olyan mérték, vagy az inflációs érvületet, mert ezzel meg az árak barom magas szinten ugye benragadtak, tehát hogy azért az döntő, és hogy mire az megérkezne ez a lóvé a családokhoz, azért az egy hosszabb átfutása lenne. Szóval egyelőre nem nagyon látszik ennek az aranykornak különösebben semmiféle.
Hát sőt, tényleg mindenki ugyanazt mondja, hogy
és
nem lesz itt semmiféle
bronz,
aranykor.
Vagy vaskor.
Hát még a vas, egy rozsdás vaskor, igen. De ugye pont mi beszélgettünk Sándorral hétfőn arról, hogy kijöttek ezek az inflációs adatok, hogy 5,4%, és akkor részletezték a különböző
szegmenteket.
Igen, és akkor részletezték, nem az ott valami 5,4 volt, de hogy teljesen lényegtelen, mert részletezték szektoronként, és akkor ott volt, hogy...
Mint az a nyugdíjas, vagy igen, mindegy.
Igen, és akkor ott volt, hogy 7,4 ebben a szektorban az árak emelkedtek mondjuk 20%-kal, és igazából nem nagyon találtuk, hogy hogy jött ki átlagban, amikor minden sokkal magasabb volt. És akkor még az érzületről nem beszéltünk, mert ez tényleg arról van szó.
Trumpi aranykorhoz annyit, hogy Trumpunk nemrég az aranykor éve bejelentett, hogy 5%-ra kéne GDP arányosan emelni az Európának a védelmi költségvetését, ami Viktorunk, az is mondjuk egy jó ok, lehet, hogy távol maradjon most a beiktatásai között, és az üdülővés. Hát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ma ez 2% környéke, ha az 5% az plusz 3%-os növekedés jelenten, hát semmi, abban a pillanatban elbúcsúszhatnak a választási költségvetéstől úgy egy az egyben, még akkor is, hogy a Jacknek csak a fele valósulna meg egy ilyen emelésnek. És az 2016-ban azért talán csak kitaposta a 2%-os szintet, tehát nem biztos,
de az azt mondják, hogy ezt az 5-öt már nem fogja, csak...
A németek is azt mondták, hogy nem, szó se lehet
róla.
De mondjuk, hogyha még egy másfeles emelés, az mennyit jelent ebbe az esetben, akár számolom 1500-2000 milliárd.
Szerintem Orbán föltétlenül fog keríteni pénzt erre a célra, akárhogyan is.
Egyébként tényleg minden szakértő ezt mondja, hogy valahogy hitelekből, de meg fogja oldani azt, hogy legyen valamilyen szintű osztogatás. Lehet, hogy ez nem olyan lesz, meg ugye itt azért a beruházásokat leállítottak, tehát hogy nagyon sok ilyen nagyon nagy összegű dolog van, ami kéne ahhoz, hogy egy ilyen jó választás előtti hangulatot teremtsenek, és arra valóban nincsen már pénz, de hogy valami legyen, arra van.
Ha már Amerikánál tartunk, vagy tartottunk, akkor most visszamegyek egy kicsit. Ugye Biden 15-én elbúcsúzott a nemzettől, lejárt a terminusa, és hát vesztettek a demokraták természetesen, mint tudjuk. Egyetlen egy mondatot idéznék tőle, azt mondta, hogy nagyon veszélyes helyzetben van az ország, mert néhány milliárdos kezébe került a hatalom, és mások is megerősítették, hogy ilyen Nem volt még Amerikában, tehát mindig gazdag emberek kerültek oda, mert a politikusok soha nem voltak szegények, és a Trump első terminusában is már voltak milliómosok az adminisztrációban, de ennyi milliárdos nem. És hogy ez egy nagyon súlyos dolog, nagyon torz szemléletet hoz, és hát ugye így végigveszik, hogy Bezosztól kezdve Maszkon át, hát ki mindenki igen. van ott, Zuckerberg és így tovább. Ezzel a mondattal akartok-e valamit kezdeni?
Hát így Elon Muskkal annyit mindenképpen, hogy szerintem ő itt a legkeményebb dió Trumpnak, hát arra mindenki mondja, hogy ott azért még konfliktusok várhatók akár, hát hogy az, hogy így...
Hát már van a többi milliárdossal.
Hát már elég komolyak vannak, de hogy ott egy ilyen súlyosabb törés várható, de azért kicsit olyan, mint nálunk is vannak azok a nagy oligarchák, akik, mint a Mészáros Lőrincek, akik azért nagyon nem fognak így beleártani a politikába, úgymond, és akkor vannak simicskák, akik már nincsenek, de hogy igen, tehát
de nem lehetséges, ilyen... hogy Musk olyasmit játszik az amerikai politikában, mint amit a fociban, az úgynevezett söprögető. Tehát, hogy itt-ott nem, beavatkozik itt-ott, amott, és valahogy kicsit próbálja trumpizálni.
De ez egy védekező pozíció, ez a söprögető, Musk pedig abszolút támadó. Egy olyan előre tolt ég, aki mintha még Trumpon is túl akarna tenni, szerintem túl is akar, és magával akarná rántani az amerikai politikát, amelyik Trumptól már eleve agresszívvá és kiszámíthatatlanná vált. Hát erre még ott van neki Musk, aki beleavatkozik egy az egyben az európai politikába. Trump elveszi Grönlandot, beolvasztja Kanadát, Musk pedig azt mondja, hogy a német kancellár akkor legyen az AfD-től, az angol miniszterelnököt küldjék el a francba, mert sokkal becsületesebb nemzeti
angolokat. De van ezzel baj a Trumpnak, ezzel a követeléssel?
Nem biztos, hogy van. Azért mondom, hogy előre történik, csak ő még nem mondja. Mondhatja, mert belefér Trumpba ez is. Lehet, hogy megtetszik.
Hát, de igen, majd. Tényleg arra van szó, amit Gyuri mond, hogy amire én is utaltam, mint Simicska és Mészáros Lőrinc közötti különbség, hogy a fejére nőhet. Hát ez, hogy most a turnézik tényleg egész Európában, és az összes nácival kezet fog, meglepocsizik, az most lehet, hogy tényleg még nem zavarja Trumpot, de hogy egy idő után ez egy erős beavatkozás lesz.
Bocsánat, ez a náci, hát ha megnézitek az Európából meghívott, a trumpi esküre meghívott embereket, akkor ott van az európai szélsőjobbnak olyan, hogy mondjam, rózsalugasa jelen, amelyik nincs is hatalmon. Nincsenek hatalma.
Wilders
sincs kormányzati pozícióban.
De a pártja jelölt a
miniszter. Igen, de nincs kormányzati pozícióban. Orbán meg igen, na mindegy.
Hadd érzem meg a úgy vagyok én az amerikai infláció, mint a Mori néni, hogy bár itt is az lenne. Tehát, hogy ugyanez a helyzet az amerikai demokráciával is, hogy bár csak olyan szörnyű helyzetben lenne a magyar demokrácia, mint az amerikai demokrácia, azt hiszem, hogy és akkor mondjuk nem ti se csak a neten lennétek, hanem még lenne ugyanúgy. Például a frekvenciája a klubrádiónak, és még sorolhatnám, hogy ez mit jelentett Magyarországon. Tehát azért Amerikában van egy borzasztó kemény társadalmi ellenállás adott esetben ezekkel a törekvésekkel szemben, és lesz is, ez borítékolható. Persze, pont az lesz, hogy ott majd lehet látni óriási felfordulást, amit most az Elon Musk is a maga részéről proaktíve gerjeszt, de messze nincs annyi esélye egy olyasfajta. Tehát az amerikai náciknak ez a vágyott végcél, amiben mi most ülünk. Ők meg még valahol az út legelején vannak. Tehát mondjuk Washingtonnal nézve Budapestre, amint Budapestről nézve Moszkva, hogy szépen fogalmazzam meg a dolgot. Ami meg egyébként az Elon Muskot illeti, ez egy tipikus ilyen Trump káder, aki egy ilyen önmozgó, őrült elmebetegségeket maga körül folyamatos feszültség generáló pali. Trumpnak nagyon imponálnak, ezek az figurák egy darabig hagyja futni őket, aztán hogyha úgy alakul, akkor el fogja engedni szemrebben és nélkül.
Ami az új jelenség ebben, az amerikai oligarchiában, hogy egyrészt Trump beemeli maga mellé Muskot, és a kormányzati apparátus kvázi részévé teszi, ha nem is igazi minisztériumot kap, de ott van állandóan, ott lesz mellette, és azt csinál, amit akar, olyan fejetlenséget is előállíthat, amilyet akar. De ez az egyik dolog, tehát a világ leggazdagabb embere egyszer csak az elnök közvetlen közelében, néha talán a nevében nyilatkozva fog zavart kelteni. Egy. De ott van Bezos, ott van Zuckerberg, Facebook, Amazon, a két másik leggazdagabb amerikai, több száz milliárd dolláros vagyonnal, ez ugye a magyar nemzeti jövedelem, mégiscsak annak akár kétszerese is adott esetben, hogy ezek az emberek pedig, bár nem a Trump emberei, sőt korábban, ha óvatosan is, de inkább szembe álltak vele, ezek látva a helyzetet, látták még a választás előtt Trump egyre nagyobb esélyeit, egyszerre csak besimultak, sőt, befeküdtek, engedményeket tettek neki, és azóta is teszik. Vagyis ez egy teljesen új dolog, az ember úgy képzelte, és úgy is írta le sok, akár tudós is az amerikai demokráciát, hát igen, akár a katonai ipari komplexum, akár a nagy tőkések kezében van az állam, egyre inkább fordul meg, és fordul valamilyen magyar irányba, hogy én nevezzem ki majd a nagy tőkéseket, én fogom egzecíroztatni az oligarchákat, és bár Bezos, Zuckerberg és Musk 100 milliárdjait nem Trump szerezte, és nem az állam, de úgy látszik elég befolyást tud gyakorolni az állam különböző megrendelésekkel, különböző büntetésekkel, hogy ezek az emberek is nem egyszer, százszor meggondolják, ha szembe akarnak fordulni Trumppal.
Ezért, hogy ott csak két ciklusa van a elnöknek. Tehát, hogy azért ez az orosz, ez nem is, ez az orosz modell, hogy saját embereket hoz létre, kreál, hogy kicsintette meg, Gyeri Paszkát, meg a többi ilyen istenverését. Na most ezt azért Trump nem tudja végigvinni, sőt, tehát hogy a félidős választások lesznek két év múlva. Tehát, hogy gyakorlatilag effektíve neki két éve van arra ablak, hogy megcsinálja azt, amit mondjuk Orbánnak is tizen nem tudom hány évébe tellett. Tehát, hogy valószínűleg azért boríték alatt az nem igazán fog sérni. Egyébként, amit baromi vicces az egész történelmi, és mert ez így fog bevonulni a történelmkönyvment ilyen gúnyos vigyorként, hogy a vérpopulista kormányzat élén, vagy arra a hullámra rátelepedve egy kőkemény elitista kormányzat jön létre. Tehát azért nagyon érdekes megfigyelni, ezek a populista, autoriter kormányzatok kőkemény elitista technokraták.
De ez ebbe az a vicces, ez tényleg így van, de hogy ebbe az a vicces, hogy az elején meg ugye ők a nagy elitellenesek, tehát igen, hogy ők úgy kerülnek kormányra, hogy ilyen anti-establishment, meg mi vagyunk abszolút, az elitellen.
És a létező legelitebb
Trump. Orbán Viktor is.
Mondta, ők nem mondták, hogy elitellenesek
lennének. Hát ők még elnök kicsit más vonal, de az Orbán Viktor például mondta, ezerre mondta, sőt azt mondta, hogy le kell számolni az oligarchákkal, meg azt mondta talán Pokorni Zoltán, ahhoz akkor még ugye azért eléggé kormánytak Pokorni Zoltán, hogy igen, hogy le kell vágni a kezét annak a kilop, és hogy ők aztán le is fogják vágni mindenkinek a kezét.
Ennyi félkező ember lenne, mi hát, most a fönn a karmelitában.
Veszed, hogy lopnak.
Hát a Kovács Gergely videóit érdemes megnézni, a két farkú kutyapártos, miután átvett a Pokorninak a hivatalát, volt egy-két ilyen megnyilvános, azért, mint hogyha Pokorni úr alatt is. Szóval, hát, hogy neki is lehet, nem mondom, hogy félkeze, de pár ujja lehet.
Szerintem, hogy kezeket talált valahol.
Hát lehet, hogy kéne akkor. Úgy néz ki, legalábbis amiket a Kovács
hát, most nem tudom, tette fejlentést. Volt valami megrendelés, ami ugyanattól a cégtől kiderült, hogy a
képek tünedeztek el, meg takarítónéni járogatott ki Pokorni úrhoz takarítani, tehát ilyen sok ilyen feltevés, ott nem tudom, hogy erről lett-e hűtlenkezelés, vagy valami hasonló feljelentés a Kovácsik részéről az
tudod,
hitelesítő.
Tudod, nehéz takarítónőszer?
Hűtlenkezelés mondtál?
Takarítson ki magára rohadt életbe is.
Vagy megveszed a takarítóvállalatot, amelyik az ország legnagyobb takarítója, mindenhol ők takarítanak, vagy bajban vagy, mert nem fog takarítani senki.
Hát ott ami a hűtlenkezelést illeti, ezzel vádolják az integritás hivatal elnökét, Bíró Ferencet, valamint hivatali visszaéléssel. Bíró Ferenc már megnyilatkozott azóta, és azt mondta, hogy ő tudja, pontosan tudja, hogy az ügyészek felsőbb utasításra, értsd politikai utasításra indultak el, és hogy a ő személyét támadják, de tulajdonképpen a hatóság munkáját akarják el lehetetleníteni.
És ezt mi simán elhisszük. Tehát az a baj, hogy akármi is történt, nekünk mi az első gondolatunk? Nekem biztosan az, hogy ez történik. Tehát amikor ezt meghallom, akkor, és éppen szankciós listára tették Rogán Antalt, és éppen nem olyan jó a Fidesznek, és éppen már megint nem jönnek, és uniós pénzek, sőt, elveszett nagyon-nagyon sok, akkor én nekem is az az első gondolatom, hogy akkor most megpróbáljuk ellehetetleníteni az integritás hatóságot, és ugyanazt integritás csinálni, mint a Transparency-vel, amikor ugye eljárást indítottak
el. Milyen vizeket zavart olyan nagyon az integritás hatóság működése?
Mély vizeket, ugye ne
felejtsd.
Hallja hajjaj. Igen, ez egyébként egy nagyon érdekes, én is olvastam egy kollégától, hogy hú, hát az integritási hivatal csak egy függőfal levél szervezet. Nem igaz, ez egy nagyon felületes felfogás. Ugye, mi is írtunk róla, igen, ma reggel pont ott voltam Bíró Ferenccel, én is beszélgettem kicsit. És mindjárt is mondanám, mit gondolok erről. Szóval mi is írtunk róla, hogy azért az integritás hatóság, nem mondom, hogy bűnbe, de ilyen, hát ilyen bűnös környezetben született meg, de aztán is szép lassan felépítette magát, lett tényleg egy, tényleg külső szemlélők szerint is egy eléggé ütőképes, kemény szervezet, amelyik ugyan igazi nagyvadat nem ejtette, igazi fideszes nem ejtette, igazi fideszes nagyvadat, tehát Mészárosnak, mit tudom én, kinek nem kellett így beigazítani a nyakkendőjét, de azért elkezdték csinálgatni a házi feladatokat egész kemény. Jegyzem meg, tavaly évben már volt egy nagyon kemény csínje a bírónak, ugye a Balási cégcsoporttal, Balási Gyula úrral, aki ugye Rogán Antalnak a fő kommunikációs nem tudom milyen, nem mondhatom ki, akkor beperelnek. Na, a lényeg az, hogy ugye például ott a bíró azt kijelentette expressis verbis, hogy a Balási az egy mesterségesen felhízlalt adófizetői pénzekből mesterségesen felhízlalt cégcsoport. Ez egy nyílt kesztyűdobás volt ugye Rogán Antalnak. Most mi történik, hogy a Rogánnak azért hatalma megrendült? Tehát azért emögött egy erődemonstrációt látni nagyon könnyen lehet. Kettő, maga a vád, az gyerekek, hát ez mesehabbal. Tehát egy röhely. Én elolvastam és nem hittem, hogy egy ügyész ezt kimerte adni a kezéből, ezt a baromságot. De most tényleg józan paraszti észre nézve, kedves nézőket, hallgatókat erre invitálnám. Adott egy ember, Bíró Ferenc, aki 2008-tól 22-ig, 10 nem tudom hány éven keresztül különféle világcégek compliance vezetője. Compliance vezető az pontosan arra szolgál, hogy az ilyen visszaéléseket elhárítsa.
Érdekösszeütközéseket,
minden ilyen netes. Tehát az a figura, akinek elvileg a nem tudom, minden sejtjében ennek a reflexe ott van. Majd ezek után ez az ember akkora istentelen hülye lenne, hogy egy csúcshatóság élén a NER-nek az orra előtt, úgyhogy például a biztonsági szolgáltat például Walton látja el, vagy legalábbis valamine volt közbeszélés a Waltonnal is, az orruk előtt lepapírozva elkövet egy hűtlen kezelést. Itt egy világa, ez olyan, mint a Rajkperben, amikor Rajk kiállt szegény és üveges szeme bevallott ilyen lehetetlen baromságokat. Tehát ugye a bíróhoz nem vallott be ilyet.
És mi van ezzel a drága autóbéréssel a feleségre?
Hát megmondta, hogy kamu. Az azt mondta a Bíró Ferenc, hogy ez hülyeség. A három autót bérel a hatóság. Egy neki, és kettő, hogy az elnök helyettesnek, a Holbusznak, meg a Dabócinak. Na most ő az történt, hogy a saját autóját adta oda az asszonynak egyszer vagy kétszer, vagy pár alkalommal, amit egyébként nem, egyáltalán nem zár ki, tehát valóban szolgálti autót időnként, hogyha a családtagnak, az nem jelent hűtlen kezelést. Maga a hivatalnak a belső szabályzata sem tagadja. Én kérdeztem, hogy ez mennyire életszerű volt, vagy mennyire életvitelszerű volt, néhány alkalom előfordult, tehát mint a faluba le kellett menni, a boltba. Egyébként az asszonynak van a saját autója. Tehát, komolyan, egy ember tizen nem tudom hány évig dolgozik a Big Four-nál, tehát KPMG, Pricewaterhouse, mit tudom én. Ez nem, hogy egy autót, egy rohadt autóflottát tudna mellén zsebben megvenni. Miért van szükség? Tehát ez olyan eset, mint amikor nem tudom, egy befektetés brókert megvádolunk azzal, hogy cukrot lopott a boltban, miközben 100 milliárdjai vannak. Tehát ez röhelyes az egész. Na mindegy.
De biztos van olyan broker, csak hogy ők tényleg konkrétan arról van szó, hogy...
Egy édes szájú broker.
Egy nagyon édes szájú broker.
Konkrétan az, hogy ügyesség azt mondja, hogy az asszonynak béreltek egy autót. Ellenállítás azt mondja, hogy nem béreltek ilyen autót. Harmadrészt meg egy 14 milliás, 4 milliósra becsült visszaélés miatt kivonult 10 nem tudom hány rendőr. Készenlét is, akkora hegyomlás gyerekek, hogy még én is megijedtem ott az ajtóba tőlük. És 6-7 órán keresztül vizsgálják ezt, majd elvisznek több ezer iratot, ne vicceljünk.
Hát ez nyilvánvalóan egy megfélemlítő akció. Hagyd abba. Minden. Ja, kezeket föl, nem neked, nem te. Ő hagyja abba. Hagyjátok abba. Veszélyes terület, létrehoztuk ezt a szervezetet, ne próbáljátok valamit csinálni. Mert mi szuverének vagyunk, értitek? Ahhoz is szuverének vagyunk, hogy rátok küldjük az ügyészséget.
Hát mert most hogy itt van a kutyapárt.
És akkor hát nem csak a kutyapártot, hát ugye az Orbán reggeli megnyilatkozását már jó részt végigvettük, de azért egy dolgot kihagytunk belőle, hogy a Soros hálózatot haza kell küldeni. Egész Európából, de én már idén tavasszal megteszem. Szedjék a sátorfájukat, visszaküldjük őket, és először is az összes pénzt elveszük tőlük. Nem azt a pénzt, amit Sorosék adnak, nem, azt már ő se állíthatja, hanem amit az Európai Unió ad nekik. Vagyis pályázhattok ti Európai Uniós pénzekre, hogy például a korrupciót vizsgáljátok Magyarországon, elvesszük tőletek. Hát ez nyílt háború az Európai Unióval szemben, nem a Soros Birodalommal szemben, amelyik itt már praktikusan nincs, ezzel és mindazzal, amit az Európai Unió képvisel. Emberi jogi szervezetek, vizsgáljátok azt, hogy mi hogy működünk, hát nem fogjátok, ti fogjátok a rövidebbet húzni, és például itt van ez az ember, akinek a nevét se tudtátok, micsoda integritás hatóság, nem is értitek, hogy mit jelent az, hogy integritás, és milyen hatóság ez. A lényeg az, hogy igen, még egy autóhasználatot is akár börtönnel fogunk megbüntetni, úgy próbálkozzatok ellenem föllépni. Ez már a putyini Oroszországnak a bevitele Magyarországra, de abszolút közel.
De abszolút, persze ez a bekeményítés, ugye, amit elkezdtem a kutyapárt, hogy egy spré miatt kivonulnak, és feltúrták az embernek a lakását.
Ja, megérkezett a firkálós.
Igen, a merre volt ott.
Akárki ott volt.
BRFK volt kinn, egy 8. kereti hölgyről van szó, BRFK volt kinn. Az albérletében nem, amennyire tudom, nem tudták fel, ennyit úgy felszólították, hogy mi van, és akkor szegény így előadta a 400 ml-es kis spray palackját
azt meg így. De egyébként de olyan szempontból lényegtelen, hogy megjelennek nálad a rendőrök így.
Szomszédok látják, persze. Egyébként annyit még itt az integritás kapcsán. Hirtelen nyilván így elfettem.
Integritás
hatóság kapcsán. Igen. Igen, bocsánat, ahogy azért egy ilyen akció, egy ilyen svándalmi akció, az mindig valami konkrét ügyhöz kapcsolódik. Tehát általában azért ez egy nagyon-nagyon kétségbe esett, nagyon kemény akció a hatalom részéről. Nem lesz jó sajtója, nem lesz igazániból ez jól kommunikálható kifelé. Tehát azért a Brüsszelben hót egyértelművé válik, hogy ezek kicsodák, micsodák, milyenek. Mert azért jegyezzük meg, hogy a bíró Ferenc az folyamatosan Brüsszelbe kellett, hogy álljon riportolni. Tehát a bizottságnak. Na most, tehát ez egyrészt valóban egy nyílt valami, de ilyet akkor lép meg ez a hatalom, hogyha valami nagyon konkrét dologról van szó. Ugye ebben az esetben a bíró Ferenc azért elmondta, hogy ők éppen most kezdtek meg egy hatósági vizsgálatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal szemben, az ugye a Rogán Antalnak a fő terénuma. Na most azt is elmondta, hogy érdekes módon elvittek egy halomiratot ezek a derékemberek. Most ide a rozsdásbököt, nekem volt olyan ismerősöm, aki ilyen területen dolgozott, az elmondta, hogy egy sima autóbérlésről lenne szó, akkor behívják az illetőt az ügyészségre, majd együtt átsétálnak, azt a 2-3 szerződést elviszik viszontlátását. Nincs ilyen nagy kiszállás. Itt teljesen egyetlen arról volt szó, hogy valami vizsgálat van, megijedtek, valaki nagyon megijedt, és be akarta gyűjteni ezeket az aktákat. Hát ki az az ember, aki erre képes Magyarországon? Ki az az ember, akit most nagyon keményen helyzetbe hoztak, és nagyon kétségbe esett, és úgy érzi, az ő hatalma megrendült, és valami nagyon akart részint erőt is demonstrálni, és azt látta, hogy hopp, itt ez a hatóság vizsgálja az ügyeimet egyből. Na ki?
Hát itt szerintem nem is csak egy van ilyen, úgyhogy hát nevezzük az illetőt Orbán Antalnak.
Vagy Orbán Antal. Igen, Orbán Antal.
Hát azért Orbán első számú emberéről van szó.
Igen.
Abszolút a hatalmának az intézményes gyakorlati biztosítéka. Nemzetbiztonsági szolgálatoktól kezdve a propaganda és a koncesziók, minden. Hát rengeteg pénz és rengeteg információ fut össze a kezében.
Ennyi. Igen, csak ez egy sokkal kétségbe esettebb dolog, mint amit...
Igen. És lehet, hogy összefüggésben az Amerikával is.
Hát de erről beszélünk az elejétől kezdve, igen, hogy ugye, itt minden ezzel függ
nagyon történt,
össze.
És
igen.
Valamit akarnak mutatni a táborom, hogy nem rendült meg semmi. Erről demonstráció.
De nagyon-nagyon sokoldalú, hogyha már a köze van hozzá, én nem tudom, hogy van-e köze hozzá, megjelent egy videó megint a Magyar Péterről, meg amit éppen erotikusan enyeleg a volt barátnőjével.
Melyikkel?
Evelinnel.
Ja, egy pornó videó, bocsánat.
Nem, csak egy megjegyzést tesz, egy olyan megjegyzést, amit mindenhol még egy munkahelyen
se legyen. Elnézők, kedves nézőknek, én nem láttam, azért fészkelődtem itt hülyén Sándor mellett.
Ne, semmi, nem jutottak el az fülkéig, ahol a aktus végre lehetett volna hajtani, csak beszéltek róla. Meg volt még egy másik, ami a legnagyobb botrány, hogy egy gyerekrajzot kínált a csaj, föl a Magyar Péternek, aki azt mondta, hogy nem érdekli. Ez a gyerekrajz, ez valószínűleg ajándék lett volna, de a Magyar Péter nem nézte meg.
Szörnyű ember. Na, hát szörnyű ember. Bozalmas. De hogy idáig mennek le kétségbeesésükben.
De már csak ennyi van?
De biztos van még, és még lesz is, mert ugye Rogán Antal jól dolgozik, de, és ezért én nem is akarnak tőle megszabadulni. De jellemző, hogy idáig jutnak, és nem szégyelnek semmit. És annyiban igazuk van, hogy akármit ismételnek, akár a legprimitívebb, legjelentéktelenebb vádakkal illetik, de ha elismerik százszor, ezerszer, tízezerszer, akkor a szavazó azt fogja mondani, de hát elmondták, hogy milyen rossz ember ez. Hát hogy bánik ez a nőkkel? Meg a gyerekekkel is. Hát a gyerekrajza se tetszett neki. Hát ilyen emberre akarjátok bízni az országot. És elmondják az összes krónikában, híradóban, amikor egy friss, apró fejleményez, de mondjuk egy ilyen videót nyilvánosságra hoznak, akkor visszahozzák, ismétlik, hogy ez az ember az, aki egy hónappal ezelőtt, aki három hónappal ezelőtt, és rakják össze, nem hagyják, hogy elfelejtsd.
Súlykolják, és hozzák utána a saját kis, hát nevezzük elemzőknek, nem tudom, idézőjelben, tehát jön Deák Dániel, Kiszeri Zoltán, és elmondja, hogy ilyen még sosem volt a magyar közéletben, ez tényleg egy paródia, ilyen még sosem volt a közéletben, hogy ennyire eldurvulja, mint amit Magyar Péter képvisel, hát hallottuk a hangfelvételből is, és akkor ez folyamatosan úgynevezett elemzés történik, és egy rendes
anyagokat felé. Milyen érzés lehet ennek a szerencsétleneknek, hogy gyakorlatilag ahány ilyen botrány volt, annyiszor növekedett a Magyar Péternek a támogatottsága. Két jegyzem meg, marha érdekes történet, hogy a Magyar Péter kampányának legfontosabb szereplője az maga a Fidesz, amely totálisan elmérte ezt az egész dolgot, és most is akkor rosszul kezeli ezt, még egyszer, és nem láttam még ezt.
Gyuri, mintha nem ezt mondta volna, azt
mondta, egyáltalán...
egy idő után megragad az emberek fülét.
Valami megragad benne, de ugyanakkor meg azt is szeretném jegyezni, hogy gyakorlatilag, amikor Magyar Péter személye elkezd eltűnni a közbeszédben, mert most például volt egy vakfolt, párnapos vakfolt, hát mint Rogán Antal volt, Orbánnak a indiai, mit tudom én, ilyen túrája,
ajurvéda
túrája, stb. Tehát, hogy annyit nem szerepelt most a Magyar Péter, és ilyenkor rejtélyes mond, megjelenik a Fidesz, és visszadöki ezt az embert a közfigyelembe, és jegyzem meg, az összes ilyen botrány az olyan volt, hogy utána megerősödve jött ki belőle. Tehát az Evelynnek a, nem tudom, ez már a hanyadik felvétele sorrendben, azért személyeskedek, mert egyszer találkoztam vele, és nagyon kedves hölgy. Azt látom, hogy ahány ilyen volt, az Evelynnek ilyen felvétele, annyiszor növekedett 1-2%-kal. Tehát nem nagyon látszik, hogy ez megérintette volna a tábort, ellenkező a tábor azt látja, hogy hát már csak ennyi van a Fidesznek, hogy a nem tudom, lesz óta Oltobányi palacsintát, vagy nem tetszett neki egy gyerekrajz, mert hont valahová, vagy mit tudom én, jóban voltak a barátnőjével egy valahol szabadtéren.
Igen, de hát az szóval első
ilyen... Én nem is tudtam volna ilyen szépen mondani.
Jóban voltak, hát szépen mondtak. Tehát, hogy ebben mi a, nem tudom, botrány, vagy ilyesmi, szóval, hogy erre tényleg azt mondják az emberek, hogy ez nevetséges, hogy ennyitek van, hát ne hülyeskedjetek.
Hát az első nagy felvétel, amikor ugye Fogel Evelyn kiállt a nyilvánossággal, és azt mondta, hogy én most elmondom, milyen ember van, és egy nagy főcímmel az Indexen megjelent, hogy kiderült, milyen ember valójában Magyar Péter, és hát nem, elmondott egy kapcsolatot, ami megromlott, elbesélt, bárki tudna ilyenről beszélni szerintem a saját múltjából.
Kivétel, hogy az Énex barátném, azért nagyon remélem, nem diktafonnal enyelektek velem, tehát hogy azért az Evelyn az nagyon hamar elkezdte ezt a diktafonozást, és azért, hogy az eseményt így végignézzük, hát nem úgy fest, mint hogyha Evelyn, aki egy Rogán cégnél kezdte egyébként a pályafutását, a önéletrajz, a szén, meg honvédelmi minisztérium, hát hogy is volt az, hogy egyszer csak beépül a, bekerül magyar környezetében, vagy agybafőbe felvesz mindent. Tehát azért azok az ilyen titkosszolgálatra hajazó, néha ilyen furán hangzó Magyar Péteri felvetések, hát nem mondom, hogy meggyengülnek ezekkel az akciókkal. Tehát a hívek fejében az, Tisza hívek fejében, hogy igen, ez tényleg így működik.
Így van, azt erősíti meg.
Ne vicceljünk már, ez egy 3x3-os barátnő, vagy mit tudom én, hogy nevezzem, 3x barátnő.
Hát igen, az a barátnő, aki egy diktafonnal érkezik egy kapcsolatban, valóban utána bármit is állít meg, hát bármit is vesz föl, azért egy átlag ember
lehet,
azt mondja, hogy...
a boldog perceket akarta megörökíteni.
Hát csókolom, hogy Isten! Azért az egyedül érdekes kapcsolat.
Jó vagyok, ez rám jellemző, igen, hát sajnálom.
Igen.
Valamit mondani akartam.
Rá is szorulnak a jó indulatodra.
Mit akartál mondani?
Én semmit.
Dehogy nem, hát folyton vetted a levegőt, miközben az Oli beszél.
Állítólag kell a levegő az életben maradáshoz, nem?
Igen. Hiperventilálás.
Jó, még azt akartam mondani, hogy ennyire lesz már rá idő, hogy az országos bírói tanács, amelyik először megszavazta, most érvénytelenítette a kormánnyal kötött szerződést, amihez a kormány ugye a béremelés kötötte. A kormány részéről az illetékes miniszter közölte, hogy ez őt nem érdekli, a szerződés meg van kötve, végre fogják hajtani.
És ez így is lesz, mert nem tudnak most már kihátrálni belőle, most pont most volt a vendégünk Vasvári Csaba, és ő ezt elmondta, hogy ha akármennyire akarják, ezt ebből nem nagyon tudnak meg kitáncolni.
Az a bírók. Baj.
A bírók, igen.
De hát őszintén szólva, ha ki akartak volna, vagy nem írják alá azt a négy oldalú, nem igazán konkrét, mondjuk inkább elvi megállapodást, hát akkor is talált volna a kormány valamilyen kerülő utat, hogy lenyomja a bírók torkát.
Persze, akkor is az
ugráltok, bírói tanács, nem majd, hát akkor létrehozunk valamilyen mást, akkor máshogy csináljuk meg, és akkor végképp nem kaptok fizetésemelést, aztán ugráljatok, tiltakozzatok, szaladjatok Brüsszelbe, ti hazaárulók, bármit meg tudnak csinálni, de valóban az, abban Vasvári Csabának sajnos igaza van, hogy ez a bírói tanács, amelyiknek elvileg azért valamilyen jogkört, hatáskört, illetékességi kört sikerült meghatározni az Európai Unió közbenjárására, tehát több szavuk lehetne, mint amennyit használtak, mint amennyit képesek voltak összehozni magukból. Nem éltek ezzel a lehetőséggel, bele is bukott az előző elnök, lehet, hogy most már futnak a pénzük után, de az a pénz az csak 15%-os emelésre elég, és az jóval kevesebb 3 év fizetés nem emelés után, mint amit ők követettek. Szóval a lényeg az, hogy a bírákat is fogva tudják tartani. Ahogy az első perctől kezdve a bírák voltak az ellenség, szinte az első számú közellenség, ott kezdték el ezt a kötelező nyugdíjba vonulást, egy csomó bírót lehetetlenítettek el, és félemlítettek meg. Most is ez történik, hogy milyen... Szóval rengeteg frontot tud nyitni a kormány, de ebből még úgy is kijöhet jól, hogy én mindenkinél erősebb vagyok. Értitek?
Szerintem most ebből rosszul fognak kijönni. A következő azért...
Van 30 másodperc, nyugodtan, szabadon beszélhet.
Jó, tehát a Fidesz kormány dióhéjban a lényege az, hogy a szerződésnél fontosabb a szerződési akarat, az írott szerződés, ha valaki járt jogegyetemre, pontosan tudja, hogy az írott szerződéseket hogyan lehet szépen kreatívan megkerülni, erőszolgál a szerződési akarat is. Tehát azt gondolom, hogy a bírók, hogyha ellen akarnak állni, már pedig ellen szerint ellen akarnak állni, meg fogják tudni kerülni ezt a dolgot. És akkor Tóth Ágost tálhat a miniszter. Röviden.
Kellett nekünk egy ilyen nagyon pozitív végkifejlet, ugye? Köszönöm, Zoltán. Majd gyakran hívunk, hogyha nagyon szomorú témákról kell beszélni. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm Batka Zoltánnak, a Népszavától, Herskovics Eszternek, a Klubrádiótól, Bolgár Györgynek, szintén a Klubrádiótól. És itt a műsor vége. Józsa Márta, Horváth Ádám, Lantos Dániel és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.